Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Köszöntjük a vendégeinket, és most szeretném, hogyha odafordulnátok a mellettetek ülőkhöz, és köszöntenétek, és azt mondanátok, hogy örülök, hogy itt vagy, szia! Adhatsz neki egy pacsit, bemutatkozhatsz, hogyha nem ismered az illetőt, akkor mutatkozz be.
Nem melletted van már, csak...
Köszöntünk szeretettel.
Kétszeresen, dupán mellette.
Oké. Tudjátok, a húsvét egy nagy dolog. A húsvétnak egy nagy dolognak kell lenni. Amen. Két héttel ezelőtt is, mikor itt beszéltem a Gyuliben a húsvétról, ez volt az egyik gondolatom, és az egyik legfontosabb gondolat, amit át szerettem volna adni, hogy a mai kultúrában a húsvétnak nincs olyan nagy jelentősége. Ahogy megnézitek, egy ilyen húsvéti alkalomra nem jön el annyi ember, mint mondjuk egy karácsonyi tündöklésre. Miért van ez? Azért, mert a mai kultúrában, még akár a keresztény kultúrában is az van az emberekben, hogy a karácsony az egy nagy ünnep, húsvét meg nyuszi, meg tojások, meg egyébként, de úgy annyira nem olyan fontos. Viszont hadd mondjam el ma nektek, hogy a húsvét fontosabb kell, hogy legyen, mint a karácsony. A húsvétnak fontosabbnak kell lennie, és nagyobb dolognak kell lennie, mint a karácsonynak, de ez először nekünk kell ezt megértenünk, hogy miért, és csak akkor tudjuk továbbadni az embereknek. Akkor tudjuk bemutatni ennek a városnak, hogy a húsvét miért egy nagy dolog. Tudjátok, karácsony húsvét irányába mutat. A karácsony húsvétra mutat. Jézus eljött a földre, megszületett, hogy meghaljon a kereszten. Amen. Hogy megmentsen bennünket, hogy feltámadjon. A karácsony nem lenne, ha nem lett volna húsvét. Oké? Okay? Szóval, hogyha nem, Istennek nem ez lett volna a terve, és nem a húsvét történt dolgokon keresztül akarta volna megmenteni a világot, a kereszten keresztül, akkor nem lett volna karácsony sem. Nem jött volna el Jézus sem. Szóval a húsvét egy nagy dolog. És helyre kell állítani, újra kell pozícionálnunk a húsvétnek a jelentőségét és fontosságát. És ez egy gondolkozásbeli különbség, ez egy kulturális dolog. De a mai nap remélem, és hiszem azt, hogy mindannyiótok számára egy új kijelentés lesz a húsvét, hogy miért egy nagy dolog, miért kell, hogy az legyen, és erről fogok egy kicsit beszélni. A húsvét nem másról szól, mint Jézus Krisztus haláláról és feltámadásáról. Igaz? Tehát ezt gondolom mindenki tudta. Jézus haláláról és feltámadásáról. De miért olyan fontos ez? Miért olyan fontos ez? Ahogy látjátok a jegyzetet, mindenkinek a székére leraktunk egy jegyzetet. Van négy pont, amivel szeretném kezdeni ezt az üzenetemet. A húsvét négy dolgot fed fel. Négy dolognak a jelentőségét. Négy dolognak az erejét. A húsvét felfedi a kereszt erejét. A keresztnek az erejét. És a mai nap erről fogok beszélni. A keresztnek az erejéről. Hogy mit jelent. A húsvét felfedi Jézus halálának az erejét. Két héttel ezelőtt erről beszéltem. Az volt annak az üzenetnek a címe, hogy a halál halála. És ez az egész üzenet arról szólt két héttel ezelőtt, hogy Jézus meghalt azért, hogy legyőzze az emberiség legnagyobb ellenségét, a halált. Jézus legyőzte a halált. Amen. És ha nem voltatok itt, hallgassátok vissza a kkl.hu-n ezt a tanítást, mert fontos, hogy megértsük Jézus halálának az erejét. A harmadik, a húsvét felfedi a feltámadás erejét. A feltámadás erejét. És a negyedik, a húsvét a kereszt másik oldalára vezet bennünket. És a mai nap erről is fogok egy kicsit beszélni, hogy mit jelent ez. Szóval kezdjünk is bele. Tudjátok, a kereszténység nem létezne kereszt nélkül. Mi történne akkor, hogyha kivennénk a kereszténységből a keresztet? Elveszíteni az értelmét, a jelentését. Mi maradna? A kereszt ad igazi tartalmat a kereszténységnek. És ezért fontos, hogy ne felejtkezzünk el a keresztről. Nagyon sokszor keresztények csak az egyik oldalt hangsúlyozzák, csak a feltámadást, vagy csak éppen a halált, vagy csak éppen a keresztet. Mindennek fontossága van. Erről is beszéltem két héttel ezelőtt. Ez olyan, mint egy regény, ha kihagysz egy fejezetet, vagy hogy ez olyan, mint egy film, hogyha csak a végét látod a filmnek, és az elejét nem, nincs értelme, nem éled úgy át, nem tudod, hogy mi is történt. Nincs meg a dráma, nincs meg az a katarzisa annak a történetnek. Ismerned kell a teljes történetet, a húsvétnak a teljes történetét, és ez a négy dolog egybefoglalja a húsvétot. Felfedi a kereszt erejét, felfedi Jézus halálának az erejét, felfedi a feltámadás erejét, és a kereszt másik oldalra vezet minket. Okay, szóval szeretném most felolvasni nektek az igénket, ami rajta van ezen a jegyzeten is. Az 1 Korintus 1:18-25. Szóval ez egy kicsit hosszabb rész, de ne aludjatok el, hogyha valaki mellettetek elalszik, akkor így lökjétek oldalba, jó? Hogy ébredjen föl. Megadom a jogot ahhoz, hogy nyugodtan egy kicsit így, vagy lelocsolhatjátok vízzel, vagy ilyesmit, nyugodtan, nekem is van itt. Az első sort majd én fogom locsolni. Na, szóval ez 1 Korintus 1:18-25. A keresztről szóló üzenet bolondság azok számára, akik elvesznek, de számunkra, akik az üdvösség felé haladunk, Istenek erejét jelenti. Ahogyan az írás mondja, lerombolom a bölcsek bölcsességét, az értelmesek értelmét pedig semmivé teszem. Mire jut itt a bölcs? Mit akar az írástudó, vagy a divatos filozófus? Ez ma is szól. Ma is vannak ilyen emberek. Hiszen Isten már korszak minden bölcsességéről bebizonyította, hogy bolondság. A bölcs Isten úgy határozott, hogy a világ a saját bölcsesség által ne legyen képes őt felismerni. Ezért Isten abban leli örömét, hogy a bolondságnak látszó örömhír üzenetével menti meg azokat, akik ezt hittel elfogadják. A zsidók csodás jeleket kívánnak. Ma is így van. Vallásos. A görögök meg a bölcsességet keresik. Ma is így van. Mi azonban egyedül Krisztus hirdetjük, akit a keresztre feszítve megöltek. Ezen azonban a zsidók megütköznek, a nem zsidók pedig fel sem tudják fogni, hanem értéktelenségnek tartják. A meghívottak számára viszont, akár zsidók, akár nem, Krisztus valójában Isten ereje és bölcsessége. Mert amit az emberek Isten bolondságának tartanak, az bölcsebb minden emberi bölcsességnél, amit pedig az emberek Isten gyengesége jelének tartanak, az is erősebb minden emberi erőnél. Wow! Ez az ige. Szerintem nem sokszor olvastuk el ezt az igét a Bibliában, de olyan ereje van. Ez az ige azt mondja, hogy a világ legokosabb emberénél is Istennek a legnagyobb gyengesége is sokkal erősebb. Wow! Sokszor mi tudunk okoskodni, és vannak emberek, akik próbálják megérteni a dolgokat, megérteni az üdvösséget, megérteni Istent. Hadd mondjam el, ez az ige arról beszél, ha a saját eszeddel, agyaddal próbálod felfogni, a saját bölcsességed alapján próbálod megérteni Istent, nem fogod tudni. Mert Isten direkt így rendelte ezt az egészet, hogy elrejtse az ilyen emberek előtt. Nem tudod megérteni. Emberi okoskodás és értelem által nem tudod megérteni az evangéliumot, az üzenetet. Elrejtette Isten, viszont felfedi bizonyos embereknek. És a mai nap erről fogok beszélni, hogy mi az az út, mi az a mód, ahogyan a kereszthez közeledhetünk, ami oda vezet minket az evangéliumot, oda vezet minket a kereszthez, ahol megértjük a dolgokat. És a mai nap tényleg erről fogok beszélni. Ma az emberekben ilyen kérdések vannak, hogy azt mondod, hogy az az Isten, akit legyőztek a kereszten, tényleg, ez az Isten a válasz az emberiség minden problémájára? Biztos vagyok benne, hogy az emberek megnézik ezt a molinónkat, ami ugye ti is találkoztatok, mikor bejöttetek, hogy Jézus, ugye az van ráírva, hogy Jézus a világ egyetlen reménysége. És amikor az emberek így végigmondják, hogy tényleg? Ha? És így az emberek nem értik. Tényleg? Egy olyan Isten, aki a kereszten meghalt? Ez az Isten gyengének tűnik. Ez az Isten nem tűnik egy nagy hősnek. Abban az időben senki nem mondta, és nem néztek fel a görögök, ugye Nagy Sándor sem nézett fel Jézus keresztjére, és azt mondta, hogy a hős Jézus. Nem. Azt mondták az emberek, hogy ez egy gyenge Isten. Egy gyenge Isten. És az emberek nem értik, mert emberi bölcsességen sosem fogják megérteni. Viszont az evangélium az egy tökéletes történet. Ez olyan, mint egy novella. Olyan, mint egy film. Hányan szeretitek a filmeket? Ki szeret jobban filmet nézni, kezeket fel, mint mondjuk olvasni? Oké. Okay. És ki szeret inkább olvasni? A többiek meg tartózkodnak, tehát ők meg egyiket sem. Oké. Okay. Szóval én nagyon szeretem a filmeket, és szeretem a filmekben a katarzist, szeretem a drámát, szeretem azt, amikor valaki valamit el kell, hogy veszíts annak érdekében, hogy nyerj. Valaminek meg kell halnia, hogy valami életre keljen. És tele van az összes film, a hollywoodi filmek is ezekkel az elemekkel, amiket szeretünk, és amiket ott ülünk a film előtt, és kifizetjük a jegyet, és megveszük a popcornt, és izgulunk, és sírunk, és átéljük, és együtt érzünk. De hadd mondjam el, hogy az evangélium egy ilyen történet, amiben van valami vesztenivaló, és van valami nyernivaló. Valamit elvesztett valaki, és valamit nyert valaki. Hadd mondjam el, hogy az evangélium arról szól, hogyan jön győzelem a vereségből. Hogyan jön erő a gyengeségből. Hogyan jön élet a halálból. Egy ember elutasítása sokak elfogadásához vezet. Egy ember Istentől való elválasztódása sokak helyreállításához, helyreállásához vezet. Egy jónak, egy embernek az áldozata mások életéhez vezetett. Egy ember bűnné lett azért, hogy sokak igazzá váljanak. Erről szól az evangélium. Egy elveszett, hogy sokan megtaláltassanak. Egy elhagyta az otthonát, hogy sokak megtalálják az otthonukat. Amen. Egy fiú elhagyta az apját, hogy sok fiú megtalálja az apját. Egy atya elutasította a fiát azért, hogy sok fiú megtalálja az apját. És igazzá legyen. Amen.
Amen.
Erről szól az evangélium. Ezt tette Jézus. Hadd mondjam el, hogy Jézus, amikor felment a kereszt, nem csak fizikálisan halt meg, hanem szellemileg is. Ez azt jelenti, hogy egészen addig soha Jézus nem volt elválasztva az atyától. Ugye, atya, fiú, szent szellem, szent háromság, ami egy tökéletes kapcsolatban van egymással. Egészen eddig a pontig Jézus nem ismerte azt, hogy milyen elválasztódva lenni az atyától. Milyen teljesen elszeparálódva lenni. De Jézus, amikor meghalt, nem csak fizikálisan halt meg, hanem szellemileg, amely azt jelenti, hogy elválasztódott az atyától. Elszakadt az ő atyától. Az atya teljesen elfordította a fejét, a tekintetét róla. Teljesen elhagyta, teljesen magára hagyta. Jézus tudta, hogy milyen ez. Ez a szeretet. Ez a szeretet. Ezért írjuk ki a táblákra azt, hogy kereszt egyenlő szeretet. Ez az üzenete a húsvétnak. Jézus megtette. Értünk. Érted? Mert ennyire szeretett bennünket. Azért, mert tudta, hogy egy embernek az elválasztódása az atyától sokakat fog megmenteni. Sokakat. Erről szól a húsvét. Ezért nagy dolog a húsvét. Ezért kell, hogy nagy dologgá tegyük a húsvétot. És ezért kell, hogy magunkévá tegyük a húsvétot először. Mielőtt tovább tudnánk adni a városnak. Ez a mi részünk. Ahhoz, hogy az evangéliumot megértsük, három kérdést kell feltennünk magunknak. Az első kérdés az az, hogy mi a szükség. De bármiről is van szó, nem csak az evangéliumról. Ha szeretnél megérteni valamit az életben, megfigyelni, megérteni valamit, három kérdést tegyél fel. Az első, mi a szükség? Második, mi a lehetőség? A harmadik, mi az üzenet? Az első dolog, amikor felnézel a keresztre és az evangéliumot meghallod, kérdezd meg, mi szükség volt erre? Ha feltezed ezt a három kérdést, akkor meg fogod kapni a választ. És meg fogod érteni a mélységét az evangéliumnak. Mi szükség volt arra, hogy Isten elküldje az ő fiát, és pont egy ilyen módon, egy ilyen stratégia alapján mentse meg a világot? Miért pont kereszt halál? Miért pont három szöggel felszegezik a keresztvára? Miért pont így? Ha Isten lettem volna, lehet, hogy nem így döntöttem volna. Miért pont így? Mi szükségből? És tudjátok, sokszor nem értjük tényleg a mai világban, hogy mit jelent Jézus halála, áldozata. Mit jelent ez a szó, hogy áldozat? Pedig tudjuk, mert ott vagyunk a filmek előtt, és látjuk. Most pár nappal ezelőtt a fiúkkal megnéztünk egy filmet. A Dunkirk, azt hiszem így kell mondani, egy ilyen háborús film. És ez a film is arról szól, és minden ilyen filmben ezek az elemek vannak benne, hogy valaki feláldozza az életét azért, hogy sokak életét megmentse. És ebben a filmben is volt egy pilóta, aki tudta azt, hogyha szembeszáll az ellensége, hogyha még beavatkozik egy csatába, el fog fogyni az üzemanyaga, meg fog halni, de ezzel egy csomó más embernek az életét megmenti. És meg kellett hozni egy döntést. És tudjátok, amikor nézzük ezeket a filmeket, értjük. Megvan. Aztán hazamegyünk és elfelejtjük. Eljövünk a gyülekezetbe és elfelejtjük. És ugyanúgy énekeljük a dalokat. Uncsi már két éve ezt a dalt énekeljük. Jézusról. Halleluja. Már megint imádkozunk. Már megint hálát adunk. Már megint ez van. Már megint Jézus. És nem értjük. Nem válhat. Nem szokhatunk hozzá. Nem válhat magától értetődővé ez a dolog. Nem szokhatjuk meg, nem felejthetjük el a mélységét a húsvétnak. Az áldozat, hogy miről szól. Szükség. Mi volt a szükség? Megmenteni az emberiséget. Mi volt a lehetőség? A feltámadás. Hogy Jézus, Isten megmutassa, Jézus megmutassa, hogy ki ő. Hogy képes feltámasztani az ő fiát a halálból. Ez volt a lehetőség. És mi a harmadik? Mi az üzenet? Tudjátok, mi az üzenete a húsvétnak? Hogy hazajöhetsz. Hazajöhetsz. Gyere haza. Ez a húsvét üzenete. Ezt üzeni számunkra, mindannyiunk számára. Gyere haza. Isten mondja ezt. Gyere haza. Szeretném nektek egy kicsit bemutatni azt, hogy mit jelent a kereszt. Remélem, hogy lesz elég időm erre, és ehhez szeretnék kérni pár önkéntest, akit majd én fogok kiválasztani.
Kötelező önkéntes.
Ali már így mutatja, hogy Dani, legyél te, légy szíves, Jézus, gyere.
Kigyúrta magát!
Tudjátok, milyen menő Jézus lenne a Dani? Tehát, hogy nézzétek meg, nézzünk bicepszét, meg milyen satja van. Tehát ez menő. Én annyira unom már, hogy Jézust ilyen csövesnek mutatják be. Sokszor így a filmekben ilyen hosszú, ápolatlan haj, zsíros, nagy szakál, meg ilyen vékony, nem tudom mi. Nem, szerintem Jézus így nézett ki, mint a Dani. Ilyen jó kiállása volt. Jó kiállású csávó volt. Úgyhogy te leszel Jézus, gyere ide, állj középre, jó? Akkor most szeretnék egy vallásos embert is... Mindenki így összeúszta magát. Gyere, Bazsi, létszik, gyere akkor te. Ő önként jelentkezett, köszi, rendes vagy. Jó, akkor Bazsi lesz a vallásos. Oké. Jó. Sanyi, gyere, légy szíves, te leszel a bűnös.
Amen.
Jó, oké, köszi szépen. Szóval. Álljatok itt mögöttem, jó? Ti lesztek az én sorfalam. Tehát te vagy Jézus, te vagy a vallásos ember, te vagy... De ne bohockodjatok itt mögöttem, mert akkor visszamentek. Oké. Okay. Szóval... Oké. Okay. Arról fogok most egy kicsit beszélni, hogy mi történik, mielőtt találkozunk a kereszttel. Mi történik a kereszt előtt, és mi történik a kereszt után. Oké? Okay? Szóval... A kereszt előtt kétféle embercsoport az, aki a kereszt előtt van. Általában megfigyeljük nem csak a gyülekezetet, de így a világot, amiben élünk, amilyen emberek vannak. Kétféle embercsoport van, akik a kereszthez mennek, vagy akik a kereszt előtt állnak. És abban az időben, amikor Jézus itt volt ezen a földön, kétféle embercsoporttal volt együtt. Az egyik embercsoport a vallásosok, a farizeusok, akik az írástudók, akik mindent tudtak a törvényről, minden törvényt betartottak, mindent helyesen csináltak, tudták, hogy mit kell csinálni, mit szabad, mit nem szabad. Nagyon szigorúak voltak, nagyon ilyen értitek, ilyen törvénykezők voltak. Azt írja a Biblia, hogy hosszú imákat mondtak, szerettek így feltűnősködni az emberek között, így bemenni a tömegbe, és így... Úgyhogy légy szíves, csinálj valami ilyesmit, Bazsi, jó? Tehát, hogy utasd meg, milyen jó vallásos ember, jó? Igen, tehát ilyen nagy arcuk volt ezeknek az embereknek. Igen, nagy arcuk volt. És tudjátok, vannak... Ma is ilyen emberek. Vannak olyan emberek, akik sokkal jobban vonzódnak a valláshoz, mint magához Jézushoz. Sokkal jobban vonzódnak Jézusnak az árnyékához, mint magához a személyhez. És ez tök fontos megértenünk azt, hogy a kereszténység nem egy vallás. A kereszténység egy kapcsolat egy személlyel. Jézus Krisztussal. A kereszténység nem arról szól, hogy mit kell megtenned, és hogy mit teszel te Istenért, hanem arról szól, hogy Jézus mit tett, érted? És tudjátok, abban az időben, amikor Jézus elkezdett prédikálni, és mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, meg mondott magáról egy csomó dolgot, a farizeusok egyszerűen nem bírták hallgatni. Ott voltak Jézus mellett, de nem azért, mert követni akarták Jézust, hanem egyszerűen mert felrobbantak az irigységtől. És miért voltak ott Jézus mellett? Azért, mert meg akarták ölni Jézust. Igazából ez volt a motivációjuk. Tudjátok, a büszkeség az öl. A büszkeség gyilkol. Viszont az alázat tanít. Az alázat tovább visz az életben. És az egyetlen egy mód, ahogyan a kereszthez közeledhetsz, és az egyetlen egy mód, ahogyan megértheted az evangéliumot, az az alázat. Ez az egyetlen út. Mert a farizeusokban ez a szellemiség volt, ez az önigazult szellemiség, hogy nekem nincs szükségem Istenre. Mert tudjátok, Jézus, amikor itt prédikált, és itt volt ezen a földön, Jézus mindent kihúzott alóluk. Azt a talajt, a magabiztosságuk talaját, amin állt a magabiztosságuk, hogy ők mit tesznek Istenért, és mit tettek Istenért. És Jézus ezt megingatta. Mennyit, hogy mikor kell, mennyit szolgálnak, mennyit tizedet adnak, mennyit imádkoznak, mennyit Bibliát olvasnak, meg értitek? És Jézus kihúzta alóluk a talajt. És ezért utálták Jézus nagyon. Ezért utálták. És közben még azért is nagyon utálták Jézust, mert a bűnösökkel lógott. A bűnös emberekkel lógott. A vámszedőkkel, a tolvajokkal, azokkal az emberekkel, akik csaltak, hazudtak. Értitek? Ilyen emberekkel lógott Jézus. De mégis Jézus folyamatosan mondta, gyere haza, gyere haza. Mondta a bűnösöknek is, ez az üzenete az egésznek, ez az üzenete a húsvétnak. És a bűnösök távolról figyelték ugye Jézust, meg nem mertek túl közel menni a vallásosokhoz, mert ugye mind a ketten ott voltak Jézus egyik oldalán, a vallásosok másik oldalán a bűnösök. De tudták a bűnösök azt, ha túl közel kerülnek a vallásos emberekhez, a vallások meg fogják őt kövezni. Nagyon jól játszotok ma. Tök jó. Oké. Viszont Isten mit mondott erre? Mit reagált erre? Azokra a bűnösökre, akik szexuálisan immorálisak voltak, tönkrement az életük, csaltak, bár nagyon gonosz dolgokat tettek, Jézus mégis, Isten, emberi testet öltve Jézuson keresztül lejött közéjük, velük együtt beszélt, velük bement, velük töltött időt, velük lógott, leült velük egy asztalhoz. És a vallásosok nem felrobbantak az irigységtől. Tudjátok, az egyetlen út a kereszthez az az alázat. Az egyetlen út a kereszthez az alázat. És szeretnék feltenni egy kérdést ma nektek. Mikor vagy te alázatos? Akkor vagy alázatos, amikor minden rendben megy az életedben? Vagy amikor minden összedől? Mikor vagy tanítható? Mikor vagy nyitott Istenre? Amikor minden oké az életedben? Vagy amikor minden tönkre megy az életedben? Az alázat az az út, amin keresztül a kereszthez tudunk menni. De tudjátok, Isten akkor is és ma is szól mindkét csoporthoz. A vallásosokhoz is, és a bűnösökhöz is, hogy gyere haza. Viszont mindkettőjük számára az út a kereszthez az alázat. Az alázaton keresztül történik. Oké? Okay? Amikor azt mondod, hogy szükséged van Jézusra. Hadd mondjam el, mi az alázat. Az alázat helyes identitást jelent. Mit jelent a helyes identitás, amikor azt mondod, hogy szükségem van rá? Szükségem van Jézusra, és akarom őt mindennél jobban az életemben. Ez az alázat. Ha egy ilyen hozzáállás van benned, oda tudsz menni a kereszthez. Oda tudsz menni a kereszthez. Itt vagyok, Uram, szükségem van rád. Jobban, mint bármire. Az alázat közelebb visz Jézushoz. A büszkeség eltávolít Jézustól. Elutasítja Jézust. És az életben mindig ez a két csoport van. Egy önigazult csoport, akik azt mondják, hogy nincs szükségem Istenre, és ez a gyülekezeten belül és kívül is érvényes egyébként. Hadd mondjam el. Mert a gyülekezeten belül is vannak olyan emberek, akik azt mondják, lehet, hogy állnánk gyülekezetbe, de igazából azt mondják, hogy nincs szükségem Istenre. És gyülekezeten kívül nem kell, hogy vallásos legyél, nem kell, hogy higgyél Istenben ahhoz, hogy önigazult legyél. Lehetsz ateista is. Lehetnek nagyon erős meggyőződéseid, és teljesen visszautasítod Isten. Teljesen mindegy. Viszont egy bűnös azt mondja, hogy szükségem van Istenre. Szükségem van rá, és akarom őt mindennél jobban. A kérdésem az, hogy mi van benned, milyen hozzáállás. A keresztnek van egy másik oldala. Fordulj meg, légy szíves. Így rakja a kezedet, mintha kereszten lennél, légy szíves. És most tartsd így 25 percig, hogyha... Úgyis edzel minden nap, úgyhogy... Nem, amúgy lerakhatod majd. Szóval a keresztnek van egy másik oldala is. Gyere ide, Bozsi, előre. Szóval tegyük fel, hogy megtért a bűnös is, és megtért a törvénykező is, és elfogadta Jézust. Hadd mondjam el, hogy a kereszt másik oldalán van még egy üzenet, ez pedig az, hogy maradj itthon. Oké? Okay? A kereszt előtt az az üzenet, hogy gyere haza, a kereszt után az az üzenete a húsvétnak, hogy maradj itthon. És miért fontos ez? Azért, mert nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a kereszt csak a nem hívőknek szól. Hadd mondjam el, a kereszt és az evangélium a gyülekezetnek is szól. Maradj itthon. Isten ezt mondja. Maradj itthon. Szükségünk van nekünk keresztényeknek, és emlékeztetnünk magunkat a húsvétnak a jelentőségére. Sokszor tényleg csak azt gondoljuk, hogy hát ez majd a tojáskeresőn, akik eljönnek, azok az emberek, és nem ismerik Jézus, nekik szól ez az üzenet. Nem! Ez nekünk is szól. A húsvét nekünk is szól. És ezt üzeni mindannyiunk számára, hogy maradj itthon. Maradj itthon. Amen.
Amen.
Hazajöhetsz. Itthon maradhatsz. Nem kell, hogy elfuss. Általában két csoport van a kereszt másik oldalán is. És most szeretnék elmondani két olyan kísértést, amit minden hívő ember egy idő után meg fog tapasztalni az életében, vagy már megtapasztalt. Lehet, hogy megtértél már több éve itt vagy a gyüliben, és Istent szolgálod. Van két olyan kísértés mindannyiunk számára, amire figyelnünk kell. És ez pedig az, hogy nagyon sokszor megfigyelhető az, hogy azok az emberek, akik bűnösek voltak, és egy bűnös háttérből jönnek, ők törvénykezőkké válnak egy idő után. És azok az emberek, akik egy vallásos háttérből jöttek, szabadossá válnak, szabad elvűvé válnak. De ez nem feltétlenül mindig igaz, de ez is megfigyelhető. De az biztos, hogy ez a két dolog, amivel néha szembesülünk. Keresztények megtérnek, és egy idő után megváltoznak a gyülekezetbe. És bejön egy bűnös ember a gyülibe, és azonnal, vagy egy új hívő, és azonnal így mutogatnak rá, hogy ezt nem szabad, azt nem szabad, Úristen, mit csinált, hol volt. És ugyanakkor a másik csoport pedig azt csinálja, hogy vallásos háttérből jön, és az élete megváltozik, és szabadossá válik, szabad elvűvé válik. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy bármit megcsinálhatok, bármikor és bárhol. Mert szabad vagyok Jézus Krisztuson keresztül. A kegyelmen keresztül. Mert kegyelmem van. És tudjátok, ezek azok a keresztények, akik egy olcsó kegyelmet hirdetnek. De hadd mondjam el, a kegyelem nem olcsó. Nem volt olcsó sosem. A kegyelem sosem volt olcsó. Nagyon drága volt. Jézus Krisztusnak a halála nagyon-nagyon drága volt. És nem a kegyelem, azt írja a Biblia, ahol kegyelem van, ott nem megsokasodik a bűn, hanem egyre kevesebb lesz a bűn. Tehát nem használhatjuk ki a kegyelmet mi keresztények csak azért, mert bármit megtehetek. Igen, bármit megtehetsz, de Isten nem azért adott kegyelmet, hogy te kihasználd ezt a kegyelmet, hanem azt, hogy megtiszteljük Istent. Megtiszteljük Jézust az ő áldozatával. Megtiszteljük azért, amit tett. És tudjátok, hogyan tudjuk tisztelni Jézust, amit tett, értünk? Hogy követjük őt, és engedelmeskedünk annak, amit ő mond. Ne legyünk olyan keresztények, akik így szabadossá válunk, és azt mondjuk, hogy én bármit megtehetek. Igen, bármit megtehetsz. Eldöntheted. Bármit. Isten nem fogja megmondani, hogy ezt nem teheted meg, vagy azt. Megtehetsz bármit. Viszont ez nem tiszteli Istent. És Isten azt akarja, hogy azt szeretné, hogyha az életünk egyre szebbé válna. Tudjátok, a gyülekezet nem arról szól, hogy eljövünk, elfogadjuk a kegyelmet, és utána éljük az életünket ugyanúgy, ahogy akarjuk, szabadosan. És, hanem arról szól, hogy valamit megértettünk az üzenetből, és ez az üzenet megváltoztatta az életünket, és nem maradunk olyanok, amilyenek voltunk, hanem mások akarunk lenni. Erről szól a húsvét. Köszönöm, srácok, a segítséget. Egy hős vagy, Dani. Jó edzés volt. Tapsoljátok meg őket, kérlek. Köszönöm szépen. Egy pár mondatot csak még szeretnék mondani arról, hogy mit jelent az, hogy törvénykező. Milyennek? Isten nem akarja sem azt, hogy törvénykezők legyünk, se azt, hogy szabad elvűek legyünk. Mi tart meg minket a helyes úton? Az alázat. Az alázat tart minket a helyes úton. Szóval a törvénykező az úgy éli az életét, hogy meg kell csinálnom. Kell gyülekezetbe járnom. Kell Bibliát olvasnom. Kell imádkoznom. Be kell tartanom a szabályokat. De hadd mondjam, hogy a kereszténység nem erről szól, hogy mit kell csinálni, hanem hogy mit ezt szeretném csinálni. Ezt akarom csinálni. Nem azért olvasom a Bibliát, mert kell, hanem azért, mert akarom. Mert szeretném. Nem azért dicsőítem Istent, mert kell, hanem azért, mert eldöntöttem, hogy Istent fogom dicsőíteni. Őt akarom dicsőíteni. Értitek a különbséget? Milyen egy olyan ember, aki viszont öntörvényű. Erről már nagyon sokat beszéltem, úgyhogy erről nem fogok beszélni. Nincs több időm. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy mikor Istenhez kell mennünk, oda kell jönnünk Istenhez, először meg kell tisztítanunk magunkat. Oda megyünk Jézushoz, a keresztjéhez, de először meg kell tisztítanunk magunkat. Felejtsétek ezt el. Ilyen nincs a Bibliában. Hogy mielőtt Istenhez jössz, meg kell tisztítanod magadat. Ez olyan, mintha zuhanyzás előtt lezuhanyoznál. Semmi értelme.
Én meg szoktam tenni.
Mielőtt én Jézushoz jöttem volna, piszkos voltam, bűnös voltam. De felismertem, hogy szükségem van Jézusra, és akarom Jézust. És oda mentem hozzá, és Jézus megtisztított. És megmosott. De sokszor, mikor... sokszor, mikor megtérünk, mondjuk, lehet, hogy előző héten megtértél, vagy két évvel ezelőtt megtértél, és tegyük föl, előző héten megtértél, és azt mondtad, hogy igen, Uram, én odaadom neked az életemet, és egy új életet kezdek veled. És hazamentél, és ez a hét borzalmas volt számodra, és kiderült, hogy még mindig ott vannak azok a rossz szokásaid az életedben, még mindig ott vannak azok a függőségek, még mindig ugyanazokat a bűnöket követed el, és hirtelen berakod magadat megint abba a pozícióba, hogy a kereszt előtt vagy. És ott vagy, és azt mondod, hogy Uram, ments meg, mert bűnös vagyok. És Jézus rád néz, és azt mondja, hogy te mit keresel itt a kereszt előtt? A kereszt mögött van a helyed. Maradj ott a kereszt mögött. Te már megtértél. És nagyon sokszor keresztények eljátszák ezt a játékot, hogy elkövettek egy hibát, és újból oda mennek a kereszt elé, újból meg akarnak térni, újból el akarják fogadni a megtérést, az evangéliumot. Közben Isten csak azt mondja, hogy figyelj, te már ott vagy a kereszt mögött, csak maradj ott, maradj itthon. Oké? Csak maradj itt, ne menj sehova, ne ugrálj ki és be. Csak maradj a keresztnél, te már itt vagy. Isten nem olyan, hogy amikor bűnt követünk el, akkor kidob hirtelen az ő családjából. Aztán megint meg kell térnünk. Nem, ez nem ilyen. Ki mondta azt, hogy a kereszt után nem lesznek bűneid? Ki mondta azt, hogy a megtérésed után nem lesznek problémáid? Ki mondta azt, hogy a farizeusok bűntelenek voltak? Ők is bűnösek voltak. Ők nekik is voltak hibáik. Miért mondom el ezt? Nekünk egy olyan gyülekezetnek kell lennünk, ahol az emberek itthon maradnak. Itt maradnak. Hogy befogadjuk őket, de nem csak befogadjuk, de itt maradnak. És nem mennek el. Nem mennek ki azért, mert csináltak valami rosszat. Mert tettek még egy bűnt. Csak mondd azt, hogy itt vagyok, Uram, és engedj, és változtass meg. Csak változtass meg. Ne forgassuk ki az evangéliumot sem. Ne mondjuk azt, hogy Uram, úgy vagyok, itt, ahogy vagyok, és olyan is maradok, amilyen vagyok. Mert nem erről szól az evangélium. Oké? A gyülekezet nem tökéletes emberekről szól, hanem fejlődni vágyó és növekedni vágyó emberekről szól. Nem arról szól, hogy tökéletesek vagyunk. Nem vagyok én sem tökéletes. Nagyon sok hibám van. És én is minden nap elkövetek bűnöket. Ugyanúgy, mint te. Ugyanúgy, mint bárki. A kereszt arról szól, maradj itthon. Maradj itthon. Legyünk egy ilyen gyülekezet. Legyünk egy ilyen gyülekezet. Ez Jézus Krisztus munkája által lehetséges csak. egyedül Jézus Krisztus kegyelmén keresztül. Egy ki nem érdemelt kegyelem. Egy ki nem érdemelt kegyelem. De nem mondd azt sem, hogy ó, Uram, én nem érdemlem meg a te kegyelmedet. Ó, én túl bűnös vagyok, és nem mondd ezt sem. Fel kell fognunk, hogy igen, ez nem a mi érdemünk, de ne beszéljük ki. Szóval, hogy ne beszéljük ki magunkat Isten ígéreteiből, hogy ó, én nem vagyok olyan, meg nem vagyok ilyen. Fogadd el! Igen, nem vagy olyan, de fogadd el Isten ígéreteit. Lépj be azokba a dolgokba, amit Isten ígért neked. Szóval, ha a kereszt előtt és a kereszt után is ugyanúgy bűnösek vagyunk, akkor mi a különbség? Lehet, hogy felmerül bennetek ez a kérdés. Megtérésem előtt is bűnös voltam, megtérésem után is bűnös vagyok. Hadd mondjam el, mi a különbség. Az, ami a kivé váltál Jézus Krisztuson keresztül. Egy új ember vagy. Amit Jézus tett, érted? Ez a különbség. Egy új ember vagy. Egy új alapon nyugszik az életed. Már nem bűnben állsz, hanem új teremtés vagy. Ez a te identitásod. Megváltozik az identitásod. Isten gyermeke vagy. Krisztusnak a testvére, a lánya, Isten lánya és fia. Ez változott. És ahogy ebben a pozícióban állsz, ebben az új identitásban állsz, Isten egyre jobban elkezd formálni, és növekedsz, és növekedsz, és növekedsz, és megváltozik az életed. Mert egy másik pozícióban vagy. Nagyon sokszor ezt úgy szoktam magyarázni. Megtérésünk előtt egy piszkos vízben állunk. És bármennyiszer is megmossuk magunkat, ugyanolyan piszkos vízben állunk, mert az alapunk nem változott. De miután megtértünk, ez a víz lecserélődött egy tiszta vízre. És lehet, hogy elkövetünk hibákat, és néha piszkosak leszünk, de lemossuk magunkról, és még mindig tiszta vízben állunk. Még mindig tiszta az a víz, mert más az alapunk, más az identitásunk. Amikor tudod, ki vagy, tudod azt, hogy Jézus mit tett érted, tudod azt, hogy egy új teremtés vagy, és tudod azt, és befogadod Istennek a kegyelmét egy helyes módon, az evangéliumot egy helyes módon, és nem formálod át, forgatod ki az evangéliumot, hanem egy helyes módon használod, Isten elkezdi változtatni az életedet, és elkezdesz növekedni. Gyülekezet, legyünk egy ilyen gyülekezet. Váljunk egy ilyen gyülekezetté, váljunk ilyen emberekké. Amen. Készen álltok? Meg tudunk hozni egy ilyen döntést? Remélem, hogy szólt ez az üzenet ma nektek, és remélem, hogy mindenkinek szólt valamit az életében. Mert hiszem azt, hogy Isten meg akar minket változtatni, és meg akarja változtatni a gondolkozásunkat a húsvétről, a húsvét jelentőségéről, a keresztről, a keresztnek a fontosságáról. És a mai nap hiszem azt, hogy sokaknak ez egy új kezdés lesz. Sok ember válaszol arra a hívásra, amit Isten mond most neked, gyere haza. És te azt fogod mondani, igen, itt vagyok, Uram. Hazarolnak, mert megértettem, hogy ez erről szól. És nagyon sok ember van itt, akinek Isten azt mondja, hogy maradj itthon, és te pedig azt válaszolod, igen, Uram, itt vagyok melletted, itt vagyok a keresztnél, itthon vagyok. Mert a húsvétnak ez az üzenete. Gyere haza, maradj itthon. Imádkozzunk. Jézus, köszönjük neked a húsvétnak az üzenetét. Köszönjük neked azt, hogy köszönjük a te keresztedet. Köszönjük neked azt, ezt a történetet. A tökéletes történetet. Gyönyörködünk, Urunk, a te tervedben. Köszönjük, Atyánk, hogy eltervezted és megtervezted, Uram, a te kimenekítő tervedet az emberiség számára. És húsvétkor ezt ünnepelhetjük, ahogyan te megváltottál bennünket. Köszönjük, Jézus. Uram, a mai nap válaszolunk a te hívásodra. hazajövünk. Oda futunk hozzád. Szükségünk van rád, Jézus. Oda futunk hozzád. Szeretném a mai este megkérdezni azt, hogy van-e itt valaki, aki ma szeretne hazajönni? Akit Isten hív, és szeretne ma hazajönni. Csak kérlek, emeld fel a kezedet, hogyha így vagy itt. Szeretnék hazajönni. Köszönöm. Van-e még valaki, aki szeretné ezt a döntést meghozni? Csak emeld magasra a kezedet. Mutasd meg Istennek, Uram, itt vagyok. Szeretnék hazajönni. Válaszolok a te hívásodra. És van itt valaki, aki azt mondja, válaszol arra a hívásra, hogy amit Isten mond, hogy maradj itthon. Van-e valaki, aki azt mondja, hogy itthon szeretnék maradni, itthon maradok? Van-e még valaki, aki azt mondja, hogy itthon maradok? Olyan jó látni a döntéseket, olyan jó látni azt, ahogy Isten munkálkodik bennünk. Ne felejtsük el, a húsvét nem csak a nem hívőknek szól, hanem a gyülekezetnek is. Köszönjük, Jézus, mit tettél értünk. Szeretném, hogyha most elmondanánk közösen egy imát azok, főleg akik feltették ma a kezüket, hogy szeretnének meghozni egy döntést, hogy be akarják fogadni Jézus Krisztust a szívükbe, és hazajönnek, Istenhez hazajönnek. Csak kérlek, hogy két imát fogok elmondani. Az első ima, szeretném, hogyha azok az emberek imádkoznának, akik tényleg most életükben először meg akarják hozni ezt a döntést, hogy hazajönnek, és meg akarják találni Istent, és szeretnének közel jönni a kereszthez. Úgyhogy, ha te most így vagy itt, és meg akarod hozni ezt a döntést, akkor kérlek, hogy őszintén mondd a szívedből, most utálom ezt az imát, hogy az egész gyülekezet támogat ebben. És csak mondd őszintén Istennek. Drága Jézus, köszönöm neked a keresztet. Köszönöm az áldozatodat. Köszönöm a véredet, amely kifolyt értem. Köszönöm a szeretetedet. Hogy meghaltál a bűneimért. Hogy engem megments. A mai nap megalázom magamat. És elismerem, hogy szükségem van rád. És akarlak téged. Kérlek, jöjj be az életembe. Vezess. A mai naptól kezdve. Egy új életem van benned. Amen. Amen. Tapsoljuk meg azokat az embereket, akik meghozták ezt a döntést. Azt mondja a Biblia, hogy ilyenkor egy nagy öröm van a mennyben. Egy óriási nagy buli van a mennyben. Ha egyetlen egy embernek a lelke is megmenekül, Isten összehívja az összes angyalát, és egy nagy partit csap. Ez az ünneplés. Azt hiszem, van mit tanulnunk. Na ez az ünneplés. Ezért tapsolunk ilyenkor. Mert ünnepeljük azt az egyet. Téged. Lehet, hogy pont téged. Szeretnék bátorítani három dologra. Ha most döntötted el életedbe tényleg először, hogy Istennek adod az életedet. Az első dolog, kezdj el imádkozni Istenhez. Kezdj el vele beszélgetni. Az imádság egy beszélgetés. Minden nap beszélgess Istennel, és egy idő után rájössz, és meg fogod te is hallani az ő hangját, hogy ő mit mond neked. A második dolog, szeretnénk neked egy Bibliát adni. Szeretnénk neked ajándékba egy Bibliát adni. Majd az alkalom végén. Szóval, ha esetleg nem megy oda hozzád valaki egy Bibliával, akkor kérlek, keresd meg a kapcsolódj pólus emberkéket, és kérj tőlük egy Bibliát. Szeretnénk ezt neked odaadni. És arra bátorítalak, hogy olvasd minden nap. A Biblia az útmutató az élethez. Minden kérdésedre megtalálod benne a választ. És a harmadik dolog pedig az, hogy bátorítalak, hogy kapcsolódj be a közösségbe. A kereszténység sosem arra lett megteremtve, vagy elképzelve, hogy csak egy individuális kapcsolat Isten és közötted. Ez többről szól. A kereszténység, Istennel való élet, az arról szól, hogy együtt, egy közösségben élünk. Mert ez Isten családja, és Isten családjába befogadott téged. Szóval, csak bátorítalak, hogy kapcsolódj be a közösségbe. Vannak házi csoportok, kis csoportok, amik minden második héten találkozunk, és együtt eszünk, beszélgetünk, imádkozunk, és csak találd meg a helyedet itt a gyülekezetben. Szóval ez a három dolog. És most pedig szeretnék imádkozni azokért, akik ma meghozták azt a döntést, hogy itthon maradnak, itthon szeretnének maradni. Oké? Úgyhogy most kérlek, hogy hunyjuk be a szemünket, és csak szeretném, hogyha ha te vagy ez az ember, aki ma meghoztad ezt a döntést, hogy itthon szeretnék maradni, akkor mondd utánam ezt az imát. Drága Jézus, köszönöm, hogy megváltottál. Köszönöm, hogy megmentettél.
Köszönöm, hogy megmentettél.
És hogy a te gyermeked vagyok.
És hogy a te gyermeked vagyok.
Köszönöm, hogy bármit is tettem.
Köszönöm, hogy bármit is tettem.
Ugyanúgy a gyermeked vagyok.
Ugyanúgy a gyermeked.
Uram, megbántam.
Megbántam.
Bocsáss meg.
Bocsáss meg.
Büszkévé váltam.
Büszkévé váltam.
Vagy éppen szabadossá. De most itt maradok a keresztnél. És befogadom a te kegyelmedet a mai nap is. És emlékeztetem magamat arra, hogy ki vagyok benned. A te gyermeked vagyok. A te családodban tartozom. Tiszta vagyok. Igaz vagyok. Szeretet vagyok. És nem az alapján, amit tettem. Vagy amit teszek. Hanem Jézus vérén keresztül. Elfogadom a te ígéreteidet. És megragadom azt a jövőt, amit nekem szántál. Jézus nevében. Amen. Amen. Adjunk egy nagy tapsot azoknak, akik meghozták ezt a döntést ma. Szuper. Nagyon jó. Hadd bátorítsalak egy dologra még. Utolsó gondolat. Használd azt, amit kaptál Jézustól. Használd az ő nevét. Használd az ő ígéreteit. Használd az ő szent szellemét. Használd az ő vérét. És azt a munkát, amit befejezett a kereszten. Használd minden nap. Amen.
Amen.
Amen.